Néhány nappal ezelőtt pont mondtuk itt a reggeli műsorban a lapszemle kapcsán, hogy hát fizetett szabadnapot is kaphatnak azok, akik szűrővizsgálaton vesznek részt, és két szabadnapról van szó. Úgy látom, hogy minden formában szeretnék népszerűsíteni, illetve valahogy elérni a közösség számára, vagy megértetni a közösséggel azt, hogy miért nagyon fontos, hogy az egészségünkkel foglalkozzunk, hogy részt vegyünk időről időre, hát úgymond kötelező, inkább úgy szeretem mondani, hogy ajánlott szűrővizsgálatokon, és hogy gyakorlatilag hogyan is állunk mi itt Romániában, Erdélyben ezzel a kérdéssel, de hát nyilván ön sokkal jobban rálát erre az ügyre.
Igen, a legaktuálisabb ez a törvénykezdeményezés, ami át is ment a szenátuson, mint első ház, és várakozik majd a döntésre a képviselőházba, hogy legyen szabad nap, hogyha valaki bevállalja azt, hogy rendszeres én ezt mondanám, elmegy szűrővizsgálatokra. Ez egy jó kezdeményezés, és egy olyan országban, ahol nagyon-nagyon el vagyunk maradva a szűrővizsgálatokra való jelentkezés, a szűrővizsgálatokra való kórházi felkészülés, családorvosi felkészülés és a betegek segítése, vagy az egészséges emberek segítése területén, minden ilyen kezdeményezés, ami motivál, annélkül, hogy kötelezne, annélkül, hogy büntetne, ugye, tehát pozitív motivációval, jó. Mert el kellene érnünk oda, hogy ugyanazokat a számokat produkáljuk a szűrés, egészségügyi szűrés területén, mint amiben például Dánia van. Vegyünk egy példát. 98%-a a nőknek elmegy mellrák szűrésre. És a 98%-os mellrák szűrési programnak köszönhetően évtizedeket mentenek meg átlagban a nők életében, az egészségben eltöltött életévek számában. És hogyha azt nézzük, hogy elkezdve a pszichiátriai szűréstől, tehát a depresszió megelőzése, ami utána szomatikus szervi megbetegedéseket is okozhat, a ményakrák szűrés, az 50 éves kortól már férfiaknál és nőknél esedékes vastagbélrák szűrés, ami egy nagyon egyszerű, könnyű dolog, és utána nagyon jól kezelhető.
Végbélrák
szűrés, a prosztatarák szűrés. Ugye ez összes korcsoportot érinti, és ez jó lenne, hogyha Romániában is évről évre, mandátumról mandátumra növekedne. És lehetne tisztességes indikátorokat szabni, és ha indikátorok vannak, akkor lehetne mérni mind az egészségpolitikusoknak, mind pedig az egész egészségügyi rendszernek a tudatosságát, a fejlődését. Lehetne mérni a lakóságnak a tudatosított, úgymond informálásának a szintjét, akár ilyen kezdeményezésekkel.
Mert sokszor felfoghatatlan, ugye, hogy miért nem látjuk a fontosságát a szűrővizsgálatoknak. Lehet, hogy különböző statisztikák, számok nem tudnak meggyőzni bennünket, de hát látjuk, tapasztaljuk, hogy a környezetünkben hány alkalommal lettek volna megmenthetőek az emberek, és mégsem. Tehát, hogy ugye mi mindennek kell történni, hogy az ember felfogja, hogy a saját életéért kellene elmenjen erre a szűrővizsgálatra. Nagyon sok esetben az is probléma, hogy a pénzt látják akadálynak, de hát ugye vannak kezdeményezések, ahol ingyenesen lehet elvégeztetni bizonyos vizsgálatokat.
2003-os betegjogi törvény, néhány oldalas törvény, nem volt módosítva ezen a területen 2018-ig. 2018-ban a mi kezdeményezésünkre, a RMDSZ-es kezdeményezésre beírtuk a szűrés, egészségügyi szűrés szót a törvénybe, meghatároztuk, és egybe benyomtunk egy második passzust is, hogy minden biztosítottnak kötelezően, ingyenesen kell biztosítani a szűrésnek az anyagi fedezetét, akkor is, ha a családorvos küldi, de akkor is, hogyha netalántán ugye utána olvas valahol, hogy azt mondja, hopsz, 50 éves lettem, és meg kellene szűrni engem prosztatarák, vagy éppen vastagbélrák esetében, és bejelentkezik valamelyik szakorvosnál. Kötelezően be kell őt programálni. Mosolygott mindenki, hogy hát az egészségügyi jogi törvénybe teszitek ezt be, hát ez mikor lesz ebből törvény, a romániai túlzott bürokráciát, túlzott állami hatalmat nézve, hát az egészségügyi törvény, a biztosító pénztáros törvény, a keretszerződés, azokban sehol még nem lesz, amiért mi ezt most elfogadjuk, de hál' Istennek az összes parlamenter elfogadta, egyöntetően ment át a képviselőházon, és ezt követően a biztosító pénztár elkezdte tudatosan a betegjogos törvény hatására, nyomására bevinni évről évre a szűrővizsgálatokra fordított pénzösszegeknek a növelését. Először a véranalízisek, ki lehet szűrni már a vérzsír magas szintjét, ami ugye érelmeszesedés, kardiovaszkuláris agyi kockázatot jelent időskorba, ki lehet szűrni a legfontosabb dolog szerintem a cukorbetegségnek, az idejekora előtti súlyosbodásának a lehetőségét, és a cukorbetegség minden egyes betegségnél egy ilyen láthatatlan gyilkos igazából, onkológiai, pszichiátriai, gasztroenterológiai betegségeknek is az egyik alapja lehet, tehát ezt meg lehet szűrni, és utána pedig jött a méhnyakrák szűrés. A méhnyakrák szűrés, ami egy országos projekt lett, de ezt követte a TBC szűrésnek a bevezetése is körülbelül regionális szinteken, és én nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő 4 évben ennek a folytatását fogjuk tudni támogatni parlamenti szavazati lehetőségeinkkel is, és miért ne, ha kormányra kerülünk, adja Isten, akkor kormányzati erővel is.
Én mindig csak a kifogásokat hallom, ugye, hogyha látjuk a statisztikákat, akkor nagyon-nagyon kevesen vesznek részt Romániában kötelező vagy ajánlott szűrővizsgálatokon. Azt mondják, hogy rosszak az életkörülmények, hogy szegénység van, hogy nagy a bürokrácia, hogy az egészségügyi rendszerünk túlterhel, de ugyanakkor alulfinanszírozott, ugye meg kellene nézni, mennyit fordít egy ország egészségügyre, hol vannak a hiányosságok, hogyan tudnánk mondjuk felzárkózni egy Dániához, ugye ezt a példát említetted, hát lehetne nézni, hogy melyek azok az Európai Uniós országok, hogy jól működnek dolgok, hol kevésbé működnek jól. Nem tudom, hogy ezek a kifogások mikor múlnak el, és kinek mi a feladata. Mi itt elég sokat beszélgetünk a reggeli műsorban a prevencióról, a megelőzésről, lehet, hogy nem elégszer. Hogyan tud az egyszerű emberhez eljutni az információ?
Nagyon fontos, hogy úgy látjuk, hogy a következő 4-8 év, maradjunk csak ennek a tervezésénél, az egészségügy olyan típusú fejlesztésére kell koncentráljon, ami egyértelműen a beteg oldalról nézi a fejlesztéseket. Tehát ezért jó, hogy beszélgetünk, ezért jó, hogy ezt boncolgatjuk, ezt a témát. El kell jusson minden információ konkrétan emészthető formában a betegekhez, hogy mennyit lehet nyerni években, életévekben és egészségben eltöltött életévekben, hogyha a szűrővizsgálatokon és a megelőző vizsgálatokon vagy megelőző tájékoztatásokon részt vesz a beteg. Ez a legfontosabb, mert ez óriási nyomás gyakorlásnak az erejével bír a döntéshozókra. Ha a lakosság ezt kéri, hogyha a lakosság érdeklődik ez iránt, akkor az azonnal a felmérésekben megjelenik, és így az egészségügyet nem tudják leseperni az asztalról. Az amúgy jó indulattal közeledő, de talán sok más egyéb problémában elvesztődő más politikusok, mint az egészségügyi szakpolitikusok. És nekem az a feladatom, nekünk az a feladatunk RMDS-ként, hogy tudatosítsuk a többi pártban, a többi politikus társban is, hogy az egészségügy ma már fontosabb, mint esetleg az aszfalt, vagy más olyan kérdések, amivel az elmúlt 34 évben szívesebben foglalkoztak a helyi, vagy éppen az országos politikus társak. Ha ezt a támogatást megkapjuk a lakosságtól, akkor véleményem szerint a digitalizáció az például, és a digitális kompetenciáknak a növelése, ami nem kötelezően egészségügyi téma, de fontos abból a szempontból, hogy a lakosságot és a családorvosokat is például segítsük a szűrési programoknak az elindításában. Erre fogjuk fektetni a hangsúlyt, és mondok is egy példát. Nagyon sok információt a szűréssel kapcsolatosan, ha hivatalos, bejáratott és validált ChatGPT-s alkalmazások, és abban lehet anyanyelvi szinten is, ugye, vagy chatbotok, igazából, amikor géppel beszélget, ugyanúgy, mint amikor felhívod a telefonszolgáltatódat, éppen egy számla kifizetéséért, az tud irányítani, el tudja mondani számodra a legfontosabb információkat a kor függvényében, hogy mi az, amire kell figyeljél, milyen tüneteknek a megjelenésére figyeljél, hogyha egészséges vagy, akkor mi az, amit kell tenned ahhoz, hogy a megfelelő időben programálást kapj. El kell mondjuk az elkövetkezendő 4 évben, hogy a szűrésnél nem kötelező, hogy egyik hónapról a másikra programálást kapj. A szűrést azt lehet nyugodtan 1 évvel előre tervezni.
Ha időben gondolkodik az ember.
Igen. Ezért fontos, és ezért jó, hogyha beszélgetünk róla, hogyha ezt a politikai programunk zászlajára tűzzük, hogy az a célunk, hogy mindenki menjen el és akár ez egy elérhető cél az elkövetkezendő 4 évben egy valamilyen szűrővizsgálatra. El kell kezdeni, darabokra kell bontani a lakosságnak ezt a nagyobb célt, hogy minden területen szűrjünk. Vagy vastagbélrák szűrésre, vagy ményakrák szűrésre, vagy mellrák szűrésre, vagy hogyha más nem, egy egyszerű sima véranalízisre szűrési célzattal menjen el, próbálja ki, hogy milyen nehézségekbe ütközik, azokat a nehézségeket jelezze vissza a családorvosának, politikusának, és próbáljunk együtt közösen megoldásokat találni, hogy gördülékenyebben menjen a következő 4-8 évben ez a folyamat, ez a közös cél.
Szomorúságok, hogy van olyan, aki 30-40 évig nem megy fogorvoshoz, és mert azt mondja, hogy nem kell, és ezt akartam mondani, és büszkén mondja, hogy ő évek óta nem volt fogorvosnál, és egy mennyire egyszerű, banális példának tűnhet ugye a szájhigiénia, azt mondjuk, hogy ha nincs lyukas fogam, nem megyek el, vagy hát most minek, mit tud velem a fogorvos tenni, azon kívül, hogy rengeteg pénzbe kerül egy fogászati kezelés, ugye ezzel riogatjuk egymást is nagyon sokszor, de hogy ez gyakorlatilag mutatja a szemléletet, vagy a mentalitást, amellyel nagyon sokszor akár önök is találkozhatnak.
Jó példa, és sajnálatos, hogy például a fogorvosi prevencióra az állam talán a legkevesebbet költi. Pedig fogorvosból van igazából a legtöbb, és a fogorvosi piacon, ha így fogalmazhatuk meg, a szolgáltatás oldalon nincsen már hiány. Tehát elviekben, ha egy jó finanszírozást tudunk bevezetni a járóbetegrendelőkkel egyetemben a következő 4 évben erre a célra, akkor első lépésként a gyerekeknek a szűrési fogorvosi szűrése, az időseknek a fogorvosi szűrése és kezelése megvalósíthatóvá válik. Ez is egy kiemelt célunk az elkövetkezendőkben, együtt a családorvosi rendszernek a támogatásával. Legyen minden nagy községben legalább nagy községben egy családorvos, a kis községekben is, hogyha erre lehetőség van, és a családorvosi rendelőbe vagy egészségügyi központokba, amit a polgármesteri hivatalok alakítanak ki, abba vigyünk el járóbetegrendelő szinten fogorvost és más szakorvosokat is. Ha nem is minden nap, minden héten, de akár havonta legyen 4-5 olyan szakorvos, aki kimegy, és megpróbáljuk így közelebb vinni az egészségügyi ellátást, a szűrési programokat a betegekhez, mert azt szokták mondani, hogy a beteg ember a lábával szavaz. Egyszer hajlandó, meggyőzhető, hogy hosszú távon menjen el, hosszabb távra menjen el, és keresse meg a diagnózishoz vezető legjobb utat, de utána azt szeretné, hogyha a konzultációk, az utóvizsgálatok azok minél közelebb lennének a saját lakóhelyéhez. Ez a cél, és a szűréseknél, ha még ez kiegészíthető, rendkívül fontos, hogy mutassuk meg biztosító pénztári szinten, politikai szinten, minisztérium szintjén, hogy van erre keret. Tehát világos, átlátható szabályokat kell a betegek számára felállítani, hogy kezdjenek hinni benne, hogy ha elindul ezen az úton, a szűrés útján, akkor nem feneklik meg ez a kezdeményezése, és a bátorság szintje megjutalmazódik azzal, hogy nem csak megszűrik az egyes és esetleges betegségét, hanem erre a finanszírozás is van, hogy esetleg gyógyítsák. Mindig a szűrési programoknak a korlátja az, hogy ha megszűrted, és megvan a diagnózis, mennyi idő alatt tudod véglegesen kezelni azt a beteget. Hiába szűrsz ki mindent egyszerre, minden vastagbélrákot, jelen pillanatban az országnak nincs kapacitása arra, hogy ezt egyik napról a másikra megoldja. Ezért mindkét rendszernek, a szűrésnek is, és az egészségügyi rendszernek a fejlesztése is kötelezően, párhuzamosan kell menjen. Ezért fogunk dolgozni.
Valljuk be azt is, hogy jó néhány perce, mióta itt beszélgetünk, legalább egy hallgató otthon elmondta a párjának, hogy minek menjek szűrésre, még a végén találnak valamit, aztán orvosról orvosra küldenek, mert hogy ez az érdekük, ugye biztosan hallottunk már ilyen történetet, itt elhangzott a hit, valóban a bizalom hiánya is, ami nem tudom, hosszú távú építkezés, nem tudom hogyan és miként kellene elkezdeni, azt is láttuk, hogy a koronavírus sem segített a kapcsolat erősítésében, mi a teendő ezen a téren?
Van egy nagy hibája az egészségügyi rendszernek. Nincs felelőse, nincsen ügyvédje a jó értelmében jön. Nincsen egy orvos is asszisztenciája a betegnek. Elmegy a családorvoshoz, a családorvos kiállít egy küldőpapírt, de nem mondja meg, hogy hova kell menjen az az illető beteg. Nem programálja a beteget egy járóbetegrendelőbe, állami vagy magánjáróbetegrendelőbe más szakorvoshoz. Így a beteg egyedül marad. Ezt meg kell szüntetni. A családorvosnál forrásokat kell allokáljunk arra, hogy a beteg biztonsága, a beteg irányításra a családorvosnak legyen ideje, vagy legyen egy asszisztens mellette pluszba, aki ezt a tevékenységet elvégzi, és nem csak a küldőpapírt kapja meg egy családorvosi vagy más járóbetegrendelőbe az beteg, hanem azt is megmondják neki, hogy hova kell menjen egy hét múlva, 11 órakor, hogy további kivizsgálásokat lehessen rajta elvégezni. Ez az orvos kollégának, az asszisztens kollégának, ha egy hálózatban működik, akkor mindössze 3-4 percébe kerül. Ha ez online és digitális variánsban van, akkor még annyiba se, mindössze annyiba, hogy be kell menjen, gyorsan beírja a nevét a betegnek, és kérje a konzultációs időt, beírja az elérhetőségét a betegnek, hogy tájékoztathassák, ha netalántán valami változik, vagy hamarabbra lehet hozni a konzultációt, mert valaki kiesik ebből. Ennek a beteg irányítottabb rendszernek a megvalósítása a mi célunk, hogy a betegnek mondja el a családorvos, mondja el a járóbetegrendelőben dolgozó orvos, hogy nem kell minden áron kifizetni a magánrendelőbe a konzultációnak vagy a mágneses rezonanciának az árát, mert elér, hogyha erre a betegségre 2 hét múlva, 3 hét múlva történő programálás révén kapjuk meg a CT eredményt, a mágneses rezonancia eredményt. Tehát informálni kell a beteget. Úgy, ahogy esetleg várt már 2-3 hónapot, amíg eljött a problémájával, nyugodtan még 1-2 hetet várhat, mert nem lesz olyan betegség súlyosbodás, ami hosszú távon befolyásolhatná a gyógyulásnak a folyamatát. Ezt sokszor a beteg nem tudja, nem magyarázzák el neki, és természetes módon ugye, hogyha van magánszolgáltató, van állami szolgáltató, és még nálunk az országban eléggé szabály nélküli ez a rendszer, hogy ki hol dolgozhat az orvosok közül, akkor persze, hogy az orvos felajánlja, hogy el lehetne jönni, ugye ezt most a legjobb esetet vesszük, el lehetne jönni hozzám a magánrendelőbe is, vagy el lehetne menni egy magánrendelőbe a különböző diagnosztikai kivizsgálásoknak az elvégzésére. Szerencsétlen beteg pedig egy teljesen informálatlan, aszimmetriás helyzetben van. Azt mondja, a doktor úr ezt mondja, akkor valószínű sürgős. És eldobja az amúgy be nem programált 3-4 hét később elvégzendő CT és NMR-es időpontját, és elmegy egy magánrendelőből, kifizet 500-600 lejt, akár, vagy még többet, hogy gyorsan megkapja a diagnózist. Nem szükséges. Ez az, amiért az orvosok felelnek. Ez az, amiért a rendszer felel, és ezt kell változtatnunk.
És ugye tudjuk, hogy a családorvosok nagyon túlterheltek, nagyon sokszor erről panaszkodnak. Én azt gondolom, hogy egy felelősségteljes családorvosnak az a feladata, hogy ajánljon jó szakorvost, mert nem véletlenül nem kell mindenkinek mindenhez érteni, hát ezért vannak a szakorvosok, illetve a szakpolitikusok, és hogyha hosszú távon nézzük, akkor ugye Romániában nincs jogi alap arra, hogy valakinek azt mondjuk, hogy már pedig neked kötelező szűrővizsgálatra kell menni. Hogyha már itt azt említette, hogy milyen teendők lennének a következő 4 évben, ugye tudjuk, hogy László Attila Kolozs megyei RMDSZ-es szenátor, a Felsőház Egészségügyi Bizottságának korábbi elnöke már nem lesz ott, hogy képviseljen bennünket, de hát ha Vas Leventének ez sikerül, és mint egészségügyi szakpolitikus át tudja vinni azokat a fontos kérdéseket, amelyekről még beszélgettünk. A 4 év tervei, hát nyilván sok minden van, de hogyha még valamivel kiegészíteni, ami ide tartozik, akkor azt megköszönnénk, hogy hát ha a hallgatók is egy kicsit átfogóbb képet látnak mindarról, ami az önök munkája ott, mert én gyakran tapasztalom azt a választások előtt, hogy szokták mondani, hogy jó, szavazunk, persze tudjuk, hogy kire szavazunk, de mire szavazunk, vagy mi történik ott, vagy miért jó ez nekünk, és lehet, hogy ezekre a kérdésekre is érdemes választ adni.
Még ha ismétlem is magam, mondom, hogy a járóbetegrendelőknek a finanszírozását szeretnénk megnövelni, megduplázni a biztosító pénztár felől, hogy a betegek hozzáférhetőségét faluhelyt is, városban is, a fiatal szakorvosok kedvét, hogy járóbetegrendelőket nyissanak, ezt növeljük. A megduplázás azt eredményezné, hogy a legnagyobb községekben biztosra 4 év alatt megjelennének járóbetegrendelők, ahova a betegek elmehetnek. A családorvosokat szeretnénk támogatni, finanszírozni, akár plusz egy családorvos számára egy asszisztensnőnek a fizetését szeretnénk biztosítani, és hogyha netalántán családorvossal valami probléma történik vidéken, akkor az asszisztensnő, aki az egész falut ismeri, aki tudja, hogy milyen papírért jön Piroska néni, az maradhasson még 6 hónapig, és más családorvosnak a távolságból történő irányításával ellássa az ellátni valót is, ami a kompetenciája megenged. Ezt a családorvosok szerintem jól fogják fogadni, és kedvet kapnak, hogy akár rendelőt nyissanak vidéki településeken is, hogy ezt a szakmát válasszák. Próbáljuk ezt támogatni. Járóbeteg rendelőket követően szeretnénk, hogyha a rezidens orvosoknak a 16-os, 20-as mandátum után, amikor jogot adtunk, hogy sürgősségi ellátást biztosítsanak, és ügyeletet vállalhassanak saját szakállukra. Most azt szeretnénk, hogyha a krónikus betegellátásba, járóbetegrendelésbe is az utolsó előtti éves rezidens limitált kompetenciákkal, de ki mehetne faluhelyre, és egy-egy szakorvos mellett, aki rendelőt nyit, segédje lehetne, és be tudna vállalni már munkát, ezáltal megkóstolná, hogy van beteg bőven vidéken, hogy megsüvegelik az embert és hálások, szakmailag is fejlődne, több diagnózist felállíthatna, több tünetet láthatna, azaz szülőföldön való maradásnak, a hazamenetelnek is támogatná a rendszerét. Megvannak a terveink, és megvannak a törvénytervezeteink már részben, hogy mi az, amit vagy a parlamenti munkánk során, vagy pedig akár kormányra kerülve is gyorsan megvalósíthatunk. László Attilával rendkívül jó viszony volt a 16-os, 20-as mandátumban, és utána államtitkári tevékenységemet követően és az alatt is, és talán a legtermékenyebb 8 év után vagyunk, ami a kis apró módosítások csiszolása a törvényeknek, egy szűrővizsgálati programnak ugye az elindítása, a rezidens törvénynek a megreformálását illeti, és az RMDS mindig letett az asztalra valamit az egészségügybe. Ez az, amiért azt mondom, hogy szükség van a többi pártnak is a támogatására, és azon leszünk, hogy élesztőként generáljuk ezt a támogatást, hiszen mi intottuk el a biztosítást, rendszert valamikor a 90-es évek végén, mi decentralizáltuk a kórházakat, aminek köszönhetően most már az önkormányzatok masszívan pénzt és menedzsmentet, tudást fordítanak a kórházak fejlesztésére, a hotelszolgáltatásoknak a növelésére, a szülőföldre való hazavitelében a fiatal szakembereknek. Ezt a munkát szeretnénk folytatni.